Foglaljatok helyet, kérlek titeket, a gyerekeket elbocsátjuk, és köszöntök mindenkit Krisztus szeretetével. Áldott virágvasárnapot mindenkinek. Gyönyörű szép tavaszi virágok vannak itt az oltár mellett. Nem csak színes, illatos is. Közben kérem, lapozzatok a Bibliáitokban a Máté evangélium a 21. fejezetéhez, majd a Lukács evangélium a 19-es fejezetéhez ezt követően. Máté 21, az első verstől olvassuk a világvasárnapi történetet, hogy kivetítve is látjátok. Jó, Máté evangéliuma 21. fejezet, első verstől. Helyeteken ülve kövessétek az igét, kérlek. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előtetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötözött szamarat csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a proféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme király jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, hogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Amint beírt Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Kicsoda ez? A sokasság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názaretből való próféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók ballangjává teszitek. Azután vakok és sáták mentek a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsanna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Lukács evangélium a 19. fejezet, 37-es verstől a 44-es versig olvasom. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez a tanítványok, egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ámen, eddig az ige. Nem fogjuk verse végigvenni most az egész történetet, hanem egy-két gondolatot szeretnék kiemelni a világvasárnapi történet tanúságaiból. Először is nézzük meg a nagy hét eseményeit, hogy el tudjuk helyezni mindazt, amit olvastunk, és ami történt és történni fog Jézussal nagy héten, ugye is történt már múlt időben. Először is kezdjük a pénteki nappal, amikor Jézus megérkezett Betániába, itt keni meg Mária őt a halálára készülve a drága kenettel, a drága olajjal, és az írás János evangéliuma jegyzi ezt föl, 12. fejezetben, hogy betöltötte a kenet illata azt a házat, és mondta Jézus, hogy a temetésemre készülve kent meg engem olajjal. Szombaton, a sabbat napján Jézus rendhagyó módon Betániában pihent. Mit szokott csinálni szombaton Jézus egyébként? Hova szokott menni? A zsinagógába. Ott mit szokott csinálni? Tanítani, prédikálni. Érdekes, hogy ezen a szombaton nem ment a zsinagógába, hanem egy más típusú közösséget élt meg azokkal, akik hozzá tartoznak. Betániában lakott Lázár, Mária és Márta, és nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy ekkora házuk volt, hogy az egész tanítványi sereget le tudták fektetni, nagy valószínűség az udvaron szállásoltak Jézusék, és így gondoskodtak róluk a Lázár és testvérei, családja. Szombaton tehát Jézus pihent. Vasárnap az felolvasott történetnek tanúi voltunk, történet alapján tanúi voltunk az eseményeknek. Ugye virágvasárnapnak nevezzük a diadalmas bevonulását, a királyi bevonulását Jézusnak, amikor Jeruzsálembe bevonul. Ezt olvastuk föl. Hétfőn van a másik esemény, amit szintén felolvastunk. Akkor tisztítja meg a templomot, hétfőn visszamegy Jézus, és akkor van az, hogy a pénzváltók asztalait és a galambáldozók székeit felborogatja. Tudni kell, hogy a galamb áldozat a szegények áldozata volt, ezért a legtöbb ember a galambot vásárolta, és az igazán különleges megszentelt galambot azt a templomba lehetett venni extra áron. Nagyjából 2-2,5 millió ember zarándokolt Jeruzsálemben, így a 35 000-es Jeruzsálem sokszorosára növekedett, és a környék is tele volt emberekkel. Ha összedobjátok, hogy mennyi pénzt sápoltak le a 2-2,5 millió embertől, sok 100 millió forintnak megfelelő összeg volt, amivel meggazdagodtak a pénzváltók, ugyanis a pénz sem lehetett akár adományba adni, mert a pogány népek királyi rajta voltak a pogány keresetből származó jövedelm korongjain, ezért azokat nem lehetett adni adományként, hanem súlyos költségen be kellett váltani szent dénára, amivel aztán elfogadták az áruzatot a templomban. Tehát elég szennyes, gusztustalan világ volt ez. Talán ennyi elegendő is, Jézus, hogy megértsük Jézust, hogy mi is volt, ami őt felháborította, hogy az én házam az imádság háza. Szóval, hogy hogyan láttak be a pogányok arra a területre, ahol ez a biznisz ment, akiknek egyébként a meghívást kellett adni az egyik az Isten imádatára. Tehát undorító volt igazán az egész dolog. Ez volt hétfőn. Kedden ugye van a vita napja, a Máté 23-24-25-ös fejezeteket olvassuk, amikor a templomba vitázik, tanít példázatokat, mond Jézus, utolsó időkről is tanít Jézus, a nagy utolsó időkről szól, nagy beszéde is elhangoznak. Szerdán érdekes módon ismét egy pihenőnapot iktat be Jézus. Az evangéliumok nem is számolnak be semmilyen eseményről, Betániában van. És szintén ismét csak azoknak a körében van, akik a tanítványai, akikkel szeretett kapcsolatban van Jézus. Csütörtökön egy nappal hamarabb ugye az utolsó vacsora, a páska vacsorát eltölti. Kikkel? A tanítványaival tölti el. Megint csak azt látjuk, hogy ebben a körben van, és a Getsemáné kerti ima tusája is, ugye, ezen a csütörtöki éjszakán történik. Pénteken van Jézusnak a pere, a megkínzása, megaláztatása, és a keresztre feszítése. Szombaton ugye a sírban pihen, az evangéliumok nyilván erről beszámolni, így eseményként nem számolnak, hisz Jézus teste a sziklasírban van, valószínűleg pénteken este 6 óráig oda kellett kerülnie, mert 6 órakor elkezdődött a sabbat, és a zsidók már akkor munkát nem végeztek, tehát péntek este 6 órától vasárnap hajnalig, azaz harmad napra, ugye, hogy Jézus megjövendőli, föltámad a mi megváltunk, legyőzve a halált, a bűnt és a sátánt, megszégyenítve nyilvánosan ezeket az erősségeket, és ezáltal, a diadal által adva lehetőséget minden ember számára az üdvösségre, a bűnbocsánatra és a mennyei örök életre. Legyen áldott az Úr neve. Érte? Ahogy a proféciák megjövendőlték, tehát a szenvedő mesiás legyőzze halált feltámad, Ézsaiás 53-ban is egyértelműen olvasunk erről 700 évvel Krisztus halála előtt. Érdemes megszívlelni Jézus példáját. Talán ezt emelném most ebből a nagy heti eseménysorozatból ki. Mit is értek ez alatt? Az, hogy hogyan készült ő lelkileg és fizikailag is a megpróbáltatásra. Az Isten fia. Nem bolond módon neki szaladt ennek a hétnek, hanem nézzétek meg, hogy milyen bölcsen helyez el pihenő napokat, ahol lelkileg is és fizikailag is felkészül arra, ami rávár. Nem furcsa? Mi sokkal erőtlenebb, gyengébb, törékenyebb emberként néha sokkal butábbak vagyunk. És futunk, szaladunk akkor is, ha nem üldöznek az életben. Szombat és szerda két nap is van, amit látunk ebben a rövid időszakban, amikor, és gyakorlatilag a csütörtöki nap is ilyen, szinte három nap, amikor szellemi, lelki, fizikai megpihenés van, és csütörtökön már ugye az utolsó vacsora után elkezdődik az a fajta tusa, ami aztán egészen a kereszt halálig tart. A nyugalom napján is nem megy prédikálni, hanem megszentel a nyugalomnapot. Jézus mindig megszentelte a nyugalomnapját, tehát ő meg nem törte soha a sábbatot. Nyilván ők próbálták vádolni ezzel, hogy jót tett, ugye gyógyított betegeket, de ő ezt nem tette soha, hanem ő megszentelte a nyugalomnapot. Ebben esetben azonban másképpen teszi, mint korábban. Tanuljunk Jézus bölcsességéből. Tanuljon az, aki hajlamos a lustaságra. Akinek elfolynak a napjai a tétlenségtől, és a lelki erőtlensége, hanyatlása abból fakad, hogy lusta. Azt teszi észre, hogy elment az egyik óra a másik után, egyik nap a másik után, és nem jutott semmire. Jézus tervszerűsége, aktivitása, odaszentelt élete a lustákat megtérésre hívja. Hogy buzogjon a szívük. Hogy lelki buzgóság legyen az életükbe. És ne várják, tátott szája, hogy a sült galamb belepül a szájukba, és akkor valami történni fog az életükben. De nem csak a lustáknak tanúságos Jézus példája, hanem azoknak is, akik oly mértékben zsákmányolják ki a lelküket és az életüket, hogy a végletekig kimerülnek. És amikor az Istennek való áldozatra kerül a sor, akkor már vak és sántát áldoznak Istennek, mert nem marad semmi az életerejükből. Fel lehet tenni a prófétával a kérdést, miért fárasztjátok az Urat? Miért próbáltok emberileg erőlködni, és úgy tenni, mint a Dávid módjára dicsérnétek az Istent? Ha igazán egész héten, meg lehet a nyugalom napján sem készültetek arra, hogy az Istennek méltó áldozatot hozzatok. Kemény szavak, nem? De ha Jézus példáját nézitek, akkor bizony megtérésre hív bennünket. Jézus példája. Jézus példája mindig megtérésre hívja a bűnös embert. És neked és nekem mindig meg kell térni. Jó hír? Higgyétek el, hogy jó hír. Felszabadít a képurató hazudozástól. Felszabadít az emberi erőlködéstől. Néhányan kimerülten vergődnek az Isten jelenlétébe, és valahogy összepróbálják kaparni a maradék energiájukat, hogy valami foghíjas, vak és sánta áldozattal megfeleljenek az Istennek. Nem kellene ennek így lennie. Ideje lenne megtérni a balga életvitelből. Az úrvacsorai közösség, amelyet Jézus ugye elrendel és megparancsol, gyakorlatilag Jézus tanításában, ami ősidők óta, az egyház fennállása óta egyértelmű és egységes, az az úrvacsora és a bemerítés igazsága. Amit ő elrendelt, megparancsolt, hogy ezt gyakorolják a keresztények. Kikkel úrvacsorázott Jézus? A tanítványaival, azokkal, akik hozzá közel állnak. Mit fejez ki, amikor egy keresztény ember úrvacsorázik? Hogy közel van Jézus Krisztushoz, közel van a mennyi atyához. Mit üzen egy tanítvány, amikor nem úrvacsorázik? Hogy távol vagyok az Istentől. Távol vagyok Jézus Krisztustól. Ilyen egyszerű. Júdás már nem volt ott, amikor az úrvacsora vételére sor kerül. Ugye tudjuk, hogy a széder vacsora az több elemből állt, és amikor az az elem jött a széder vacsorában, a páska vacsorában, amit mi aztán Jézus tanítása alapján úrvacsoraként ünneplünk és emlékezünk, ott már Júdás nincs jelen, csak a hozzá hűséges, szeretett tanítványai vannak jelen. Érdemes ezt is megszívelni és megfontolni, mert több dolognak a balga életvezetésünk miatt elvész az értéke a szívünkben, és emiatt, mivel az értékét nem tartjuk, ezért az erej is elvész számunkra. Ha valamit meg tudunk ragadni a szívünkben az Isten igéből, annak az ereje és erőforrása is beáradnak az életünkben, és szellemi erővé, isteni dinamizmussá, isteni bátorságá, bizonyító erővé válik az ember életében, mert meggyőződésből cselekszem, hitből cselekszem, van egy szellemi megértésem és világosságom az Istentől. És ebben van erő. Nem is véletlenül írtam ki egy igeverset, a nagy hét eseményei, ugye ezt végigvettük. Azt mondja az írás a 19. Zsoltár 8. versében, aki látja, olvassa velem, az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket, az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Csodálatos, igen, nem? Hogy milyen áldás az Istennek a beszéde ami számunkra. Hogy frissíti fel az ember szellemét, a lelkét, üdíti fel az ember lelkét. És milyen bölcsesség származik az emberben, az ember számára a mindennapi élet vezetésének fülülvizsgálatához. Jézus körül látunk egy ünneplő sokaságot, egy elég nagy számú tömegvetőt körül. Azt tudjuk, hogy hosszú ideig Galileában szolgált. Vélhetően, amikor elindul a jeruzsálemi ünnepre, akkor a galileai zsidók nagy többsége is követi őt, és mennek vele zarándokolnak Jeruzsálembe a páska ünnepre, és ők lehetnek az a nagy ünneplőtöm, aki körülveszi és hátul Jézust, és mondják nagy büszkén, hogy ugye származhat-e valami jó Nazaretből, mondták a jeruzsálemiek, és kérdezték, ki ez? A galileaiak azt mondták, a mi prófétánk, mondják, hogy a galileai proféta, ez a Názaret Jézus, azaz a mi prófétánk, nem, kicsit ilyen megint ilyen görbetükör ez a mi számunkra, ez a fajta kicsinyes dicsekvés, úgyhogy nem is ismerték igazán, kiről van szó, mert maga, amit mondanak, hogy a galileai proféta, az nem jelenti azt, hogy ő lenne a messiás, az Isten fia. Ezt ugye nyilvánvalóan nem így gondolták. A Krisztus halálának és kínszenvedésének ideje közel jön, de itt ez a bevonulás, amit látunk, ez a királynak a bevonulása, és maga az ünneplés is a messiás királynak szóló ünneplés. Ezért Jézus ezt elfogadja, nem is csitítja az őt ünneplő és magasztaló tömeget. És majd néhány nap múlva ugyanezen az útvonalon az Olajfák hegye felől érkezik majd Jézus, ugye Getsemáné kertből viszik, hurcolják be a názáreti Jézus Jeruzsálembe. Ez azért lényeges, mert a zsidók tudták, hogy a proféciák arról szólnak, hogy a messiásnak az Olajfák hegye felől kell beérkezni a városba, az aranykapun, és azt kell látni, hogy mikor Jézus világvasárban bevonul, ezen az útvonalon vonul be, és amikor a szenvedésre viszik majd be, szintén ezen az útvonalon vonul be, és amikor majd az Urak Ura és király királya dicsőséges címében jelenik meg, ugye azon a hasadékon keresztül, amely az Olajfák hegyének ketté hasadásával nyílik a jeruzsálemi városban, ketté szakad ez a jelenleg botor módon az arabok által, törökök arabok által befalazott ékes kapu, mert ugye ezek azt hitték, hogy ha befalazzák a kaput, a messiás nem tud bemenni. Aztán mondták, hogy a messiásról van szó, ennek nem gond ez a befalazott kapu, ezért csináljunk egy temetőt oda. Nosza nektek, ketté szakad északról felől a olajfák hegye, egy mély völgy szakítja ketté az egész temetőt meg mindent ott, hogy nem lesz akarája Mesiásnak, hogy bevonuljon Jeruzsálembe, csak ugye az emberi okoskodás és butaság kategóriája már, amit babonás módon cselekedtek az arabok ott. A mesiási proféciák, mint mondtam, beteljesedését látjuk. Például Zakariás 9.9-et olvasom, de az Ézsaiás 62.11-12 is beteljesedik itt. Zakariás 9.9 így hangzik. Örvenj nagyon Sion lánya, újjong Jeruzsálem lánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és Szamárháton ül, Szamár csikó hátán. Nagyon érdekes ez a proféciának, ez a pontos betöltése, hogy maga a szamár tulajdonos mit tudott Jézusról, nem tudósít bennünket az evangélium. De azért nagyon tanúságos, amikor Jézus az evangéliumokban először használja magára a királyi szót. Azt mondta, a Kyriusz a király küld, azaz az Úr küld. Titeket ezt mondjátok ennek az embernek. Véletlenül ismerte Jézus, lehet meg is volt ez beszélve, vagy hallott róla, és így engedi el ezeket a szamarakat, és azt mondta Jézus, hogy mondjátok meg neki, hogy vissza is fogom küldeni. Miért fontos ez? Talán néhányan bibliaolvasóként emlékeztek arra, hogy Sámuel próféta által milyen kijelentések hangoztak a király jogaival kapcsolatban el. A királynak joga volt például a szamarakat elvenni, és tulajdonába venni. Ezért volt fontos, hogy itt van a Dávid fia, a zsidó királya, de nem tart igényt a szamaradra. Ez egy másik fajta királyság. Nem olyan királyság, mint Dávid királysága, vagy Salamon királysága, vagy Roboám királysága. Ez egy másfajta király. Ő nem tart igényt a te szamaradra. Vissza fogja hozni. Másrészt meg Jézus halállal közel volt, mennybe mentele közel volt, nem volt szüksége egy szamára már. Tehát ilyen szempontból nem tudott volna vele mit kezdeni, még etetni kellett volna utána a tanítványoknak azt is. Tehát jobb dolga volt annak a szamának, ha visszaküldi. De is egy különös dolog, hogy ilyen módon ad jelzést, hogy ő király, de más, mint amit az emberek gondolnak róla. Útra terítették felső ruhájukat, korábban pedig azt olvastuk, hogy a tanítványai pedig föltették felső ruhájukat erre a szamácsikóra, majd Jézus fölült rá. Ugye Jézus ezt nem kéri tőlük. Se a tanítványoktól nem kéri. Ez már valami olyan volt, amit a szívükből valahogy ebben a lelkesedésben, ebben a hódolatban, ők azt mondták, hogy hát akkor oda tesszük, nincs nyereg rajta, hát legyen a mi ruhánk, ezen üljön Jézus, nincs itt vörös szőnyeg, terítsük le a felső ruhánkat, a ágakat vágdostak, leterítették a földre. Ez nem valami kultikus dolog volt, egyszerűen ösztönös volt, a tiszteletnek a jele volt, a hódolatnak a jele volt számukra, hogy így próbálták kifejezni Jézus felé ezt a fajta tiszteletüket. Majd ezt olvastuk, hogy előtt és utána ugye sokaság kiáltott, hogy Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Úgyis fordíthatjuk, hogy üdv Dávid fiának, üdv a királynak, aki az Úr nevében jön. Vagyis Isten megbízásából érkezik hozzánk. Isten küldte el hozzánk. A Hozsanna szó egyébként azt jelenti, hogy szabadíts meg, válts meg, adj váltságot. Azt is mondanám, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk. Ments meg hát, így is fordíthatjuk, hogy Dávid, állíts helyre az országot, és ments meg bennünket is. Adj szabadítás nekünk. A 118-as Zsoltár 25. versét idézik itt. Ó Uram, segíts meg, ó Uram, adj szerencsét, és 26-os vers. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Ugyanakkor megjelennek a fanyalgók is, és picit erről is szeretnék beszélni, talán ez egyik legérdekesebb számomra ez a fajta lelkület, ami itt a Máté 21.15-től 17-ig is, majd Lukács evangéliumából is, amit felolvastam, kitűnik. Máté 21.15-től. Azt olvassuk itt, hogy amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották Hozsanna Dávid fiának, haragra lobbantak. És így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom, sosem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyta őket, kiment a városból, Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Ő megint Betánia. Visszamegy Betániába ebbe a testvéri közösségbe, és amikor Jézus azt olvassuk, hogy ott töltötte az éjszakát, akkor mit csinált? Hát imádkozott. Ugye tudjuk róla, hogy amikor ilyen kifejezések vannak, akkor nagyban azt üzeni nekünk, hogy Jézus elvonult és imádkozott. Megint csak a szellemi, lelki készülés példája. Lukás 19.37-től pedig azt olvastuk, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak ugye Galileában, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta Jézusnak. Mester, utasíts rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani, a kövek fognak engem dicsőíteni. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta. És így szólt Jézus. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel a meglátogatásodnak idejét. Több kérdés is fölmerült bennem, amikor láttam ezeknek az embereknek a viselkedését, reakcióját, és próbáltam keresni azt is, hogy vajon mi hogyan érzünk, hogyan látunk olyanokat, akik nagy lelkesedéssel, nagy szenvedéllyel szeretik az Urat. Akik nagy tűzzel, nagy lelkesedéssel, nagy hőfokon égnek az Úrért. Hogy nézzük őket? Mit gondolunk róluk? Jobb lenne, abba hagynák. Kínos, ciki, hangos, erős, dinamikus, intenzív. Persze a lustának az, a végletekig kimerültnek az, nincs hely benne ennek a fajta lelkesedésnek, szenvedélynek, tűznek az életében. És elszomorodtam, mert azt látom a keresztény egyházban nagyon sok helyen ez a fajta fanyalgás van. Ha van valaki, aki szenvedélyes az Úrért, az bolondnak nézik. Azt 5-6 megpróbálja visszahúzni. Csak azért, hogy neki ne legyen kellemetlen. Ne gondolja azt, hogy neki is ilyen komolyan kéne venni az Urat. Néhányan sóhajtoznak, adnak egy órát Istennek. Mekkora szolgál vagyok Istennek. Észesen vesszük, hogy minden sejtünket Isten adta. Semmi nincs, amit ne a teremtő Istentől kaptunk volna ebben az életben. Minden pillanat, amit élünk ebben az életben, az Isten ajándéka. Tudtad ezt? Amikor azt mondjuk, hogy teremtő Isten, tudjuk-e, hogy mit mondunk ebben? Hogy van tulajdonosa az életemnek. Hogy nem azt csinálom, amit akarok. Nem az enyém az élet, amivel rendelkezem. De mi bolondok vagyunk. És azt hisszük, hogy kicsit adunk Istennek, örülhet. Mert a miénk. És úgy járunk, mint Jeruzsálem. Amikor eljön rá a nyomorúság, a baj, akkor már nem találja. Mit gondolsz, ha jó napokban nem keresed az Istent? Majd fogod, mikor baj lesz? Olyan könnyű lesz megtalálni? Olyan könnyű lesz szenvedélyesen tűzben égni az Úrért? Amikor nem a jó napok lesznek, mint most esetleg többetek vagy többünk életében? Felmerült néhány kérdés, amit leírtam magamnak. Nem fogom mindegyiket megválaszolni, mert nem ismerem mindenkinek az életét. Én magam szempontjából, magam számára igyekeztem megválaszolni magamnak, az én életemre nézve ezeket a kérdéseket. Néhányra talán ki fogok térni most, de Isten ismer bennünket, mindannyiunk szívét és életét, és az Istennek van olyan szeretete és kegyelme, hogy mint mennyei atya, föltárja a szívünk állapotát, hogy segítsen rajtunk. Tudtátok, hogy Isten ennyire szeret bennünket? Hogy föltárja a szívünk állapotát, hogy segíteni tudjon rajtunk. Tehát néhány kérdés. Ki hogyan és miért reagál úgy, ahogy az Isten magasztalására, imádatára? Amikor látsz szenvedélyesen Istent imádó embereket, Istenért égő szívű embereket, hogy éled azt meg? Milyen hatása van rád? Vonz, lelkesít? Azt mondod, ó, halleluja! De jó, én is akarom! Vagy azt mondod, de bolond. Hát lehet ezt olcsóbban is megúszni. Hát ez már nem baptista. Egyszer volt egy konferencia, Isten lelke nagyon erőteljesen kiáradt, szívek törtek össze, emberek születtek, újjá szabadultak meg, és beszélgettem egy emberrel, odajön hozzám, azt mondja, hú, a Szentlélek nagyon kiáradt. Annyira kiáradt, hogy ez már nem volt baptista. És amikor a mondat első részét hallottam, hogy repesett a szívem, hogy ó, de jó. Hallottam a mondat másik részét, és akkor azon gondolkodtam, hogy miért van baptista Szentlélek? Meg van nem baptista is. Mert nekem eddig azt nem mondták el. Én az túl naív keresztény voltam, hogy ilyen felvilágosult legyek. De ezek után rá kellett jönnöm, hogy bizonyos embereknek van baptista Szentlélek, meg van nem baptista Szentlélek. Hát ki kell ábrándítsak minden így gondolkodót, hogy a Szentlélek az nem vallás felekezeti. És az Istent nem lehet dobozba zárni. Nem te alkottad az Istent, hanem Isten alkotott téged. És majd ő megmondja, mi a legjobb. És a legjobb nekünk, ha azt mondjuk, hogy Uram, a lovak befogva, a kantár itt van, hajrá, megyünk, ahova te mondod. Aztán azt a kérdést is fölírtam, hogy mi az, ami serkenti a dicsőítés örömteli életet? Gondold végig. Mi az, ami a te életedben buzítást hoz, lelkesedést hoz, szenvedélyt hoz, ami a hosannát énekled, a dicsőség az Istennek, halleluja! Ráadásul úgy, mint aki ismered már a Mesiást. Nem csak emberi elképzelésed van, hanem kijelentésed van a Szentlélektől, mert a Szentlélek által újjászülettél. Mi húzza az emberek szívét? Mi az, amiatt nem örül az ember az életnek és a nagybetűs életnek? Milyen döntések vezettek ahhoz az életedben, hogy úgy érzed, ólomsúlyok vannak rajtad? Anyagi terhek és adósságok, amelyre újabbakat veszel fel? Vállalkozásról vállalkozásra? Munkáról munkára? Pénzkeresetről pénzkeresetre? Úgy terülköd az életed minden napját programokkal? Szabadidős tevékenységekkel? Hogy nem marad már időd arra, hogy egyáltalán kérdéseket tegyél fel Isten szín előtt, és az Atya beszélgetni tudjon veled? Milyen kegyelmes az Isten, hogy legalább eljövünk gyülekezetbe. Nem? És milyen borzasztó lenne, ha még így se szólna Isten. Jól ellennénk, elhangozni egy szép virágvasárnapi prédikáció. Mindenki mondta, na ez jó prédikált. Olyan szépen beszélt a pap. A tulipánok is szépek voltak. Szépen énekeltek, nagyon aranyos. Tudjátok, én nem aranyos akarok lenni. És a dicsőítés aranyos, megette azt a egy dicsőítés tüzes legyen, szenvedélyes legyen, erőteljes legyen, Szent Szellemtől áthatott legyen, az Isten természeti ereje nyilvánuljon meg abban. Jelenjen meg benne a mindenadó egyik az örök Isten. És azt érezzék az emberek, ó, halleluja, kinyílt a mennyország. Ó, mintha láttam az angyalokat. Ó, itt is egy angyal, ott is egy angyal, ők énekelnek, már nem is mi. De hát amíg a dicsőítés azt jelenti, és romjaiból vakarja össze az ember magát, hogy egyáltalán az agya bizonyos szeretei megérkezzenek az útról, mert elhagyta őket, mint Spongyabob. Hát akkor milyen szenvedély lesz ebből, kedvesem? Milyen szellemi áldozat lesz ebből? Hát valaki és sánta, nem? Amit utál az Úr. Ne ábrándozzunk. Isten utálja. Tehát Isten vágyik a megtört, megalázott szívet látni. Vágyik arra, hogy lássa, hogy örüljön az ő népének. De tudjátok, amikor ezt a kínlódást látja rajtunk, bennünk, annak nem örül az Isten. Mint hogy te se örülsz a gyerekednek, hogy hozta a harmadik egyes is a héten. Jaj, de jó! Ó, de ügyes vagy! Olyan szuper, hogy végig számítógépeszel ezt a 3 napot. És hoztál 3 egyest! Megdicsélek! Hát, ha így tudod a gyerekeiddel a leckét, akkor Isten nem élem tudod. Tök egyszerű, nem? Nem bonyolult ez a hívő élet. Mi húzza le tehát az ember szívét? Hogyan léphetünk előre? Hogyan változtathatunk a dolgainkon? Hogyan tervezhetünk, mint ahogy Jézus megtervezte ezt a hetet? Látjátok, érzitek benne? Volt szerintetek sok szükségben lévő ember Jeruzsálemben a 2,5-3 millió ember közül? Mégis azt mondta, hogy én inkább most úrvacsorázok az enyémekkel. Most pihenek fizikailag. Nem mászkálok össze-vissza. Alszok egy jót. Beszélgetek még velük, mert nem sokáig leszek már velük együtt. Időt töltök az enyémekkel, akik hozzám tartoznak. Ez az érték számomra. A sekélyesség sokszor ennek a hiányából fakad. Nem értik az emberek, hogy miért jönnek össze. És ha nem értik, miért jönnek össze, hát az olyan is. Aztán felírtam 2 családi kérdést is, mert úgy gondolom, hogy nagyban meghatároz az ember lelki állapotát és kondícióit, hogy milyen családi háttere van, ha valaki már házas. Hogy hogyan élik meg az életüket a házasságban. Mit tegyen a feleség, hogy a férje boldog legyen? Mit tegyen a férj, hogy a feleség boldog legyen? Néhányan talán arra számítanak ennek a 2 kérdésnél, hogy most megmondom. De én nem akarom megmondani. Tudod mit? Kérdezd meg a férjedtől, vagy a feleségedtől. Én is megkérdezem az enyémtől. Hát legjobban ő tudja megmondani, mi a jó neki. Meg én tudom megmondani neki a legjobban. De ne sértődj meg, ha megmondja, hogy valami nem jó. Hanem a nehéz is elfogadni, amit mond. És mondd, köszönöm, hogy őszinte voltál. Mert így legalább tudok változtatni, és jobb lehet az életünk. És ha jobb lesz az életünk, talán több szabadság is lesz bennünk. Nem lesz az ólomnehezék rajtunk egymás miatt. Mert rágjuk egymás lelkét. Lehet nem is tudja ilyen házastárs, hogy hogy rágja a másik életét. Ő se tudja, hogy rágja a másik életét, mert a másik nem is mondja meg neki, hogy már elegem van belőled. Gary Chapman volt itt ugye nem régen, és egy előadást tartott a könyvéből, a szeretet 5 nyelve témában. És nagyon érdekes volt, amit mondott, még arra az időről, mielőtt ő megírta volna ezt a könyvet. És egyáltalán megértette volna az egész rendszerét a szeretetnek, az emberi lélek ezen rezdüléseinek. Azt mondta, hogy fiatal házasok voltak, és azon gondolkodott, hogy biztos jó nőt vettem el feleségül. Szeretném felnyújtani a... Nem. Azért tedd a szívedre jelképesen a kezed. Melyik ötöknek nem jutott már ez eszébe valaha? Hogy biztos, hogy jó emberhez mentem hozzá. Biztos, hogy jó nőt vettem feleségül. Fiszkó tele volt a kölcsei előadóterem, és az így lazán elmondta, hogy gyakorlatilag a házasságkötésük után nem sokkal, mert ezen gondolkodott, hogy így lehet, nem is jó asszonyt vette, hogy nőt vette a feleségül, de most már így alakult, hívő vagyok, el nem válunk, majd csak lesz valahogy. Hát ugye ez elég szárnalmas, nem? Elég sekélyes életkilátás. Hát nem is mondanám, hogy annyira lelkesíti az embert. Milyen jó, hogy nem így van. És azt mondja, Isten elé állt, imádkozott, és elé hozott a Szentlélek egy képet, amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, és megszégyenült. Azt mondta, Összetörtem és megszégyenültem, mert kevé voltam, büszke voltam, és rájöttem, hogy nem Jézus lelkülete van bennem. És akkor azt mondtam, Úr Jézus, könyörülj rajtam, hogy az a lelkület legyen bennem, mint a tiéd, hogy tudjak szolgálni a feleségem felé. Hogy az a lelkület legyen bennem, mint Jézusban volt, hogy tudjak szolgálni a férjem felé. Az azt mondjuk. És nem kellett neki könyvet olvasni, meg könyvet írni. Elég volt a Biblia. És aztán írt valamit, ami a világiaknak is üzenet lehet. Mert a világiak nem ismerik Jézust. És akkor próbáld meg a lelkedből önző érdekeid mentén szeretni a házastársadat, hogy neked jobb legyen. De hogy a Jézus lelkülete fény évekre van ettől. És Jézus lelkülete csak tőle lehet bennünk a kapcsolatainkban. Így van? Családban, barátságban, testvéri kapcsolatokban, házasságban, apa, fiú, apa, lány és fordított kapcsolatokban. Csak a Szentlélektől. Nincs más lehetőség. Csak a Szentlélek által, mert nincs bennünk ez. Nem tudjuk kisajtolni magunkból, mert nincs bennünk. Azt kell mondanom, hogy még nyomokban sem tartalmaz szeretetet. Bármennyire kiábrándító is. Oly végtelenül romlottak és önzőek vagyunk magunktól. És akkor azt mondta, hogy végül is, mikor ezt így a Szentlélek megmutatta neki, megtért, imádkozott, akkor három egyszerű kérdést tett fel a feleségének. Azt mondta, hogy mit tehetnék, hogy segítsek neked? Tehát miből, mi az, amiről azt érzed, hogy én javadra vagyok, mint férjed? Aztán a másik kérdése az volt, hogy azt hiszem, jó, ez még nem. Jó, másik kérdés az volt, hogyan tehetném könnyebbé az életedet? Milyen fontos kérdés, nem? Kapcsolatokban. Hogy mi az, amivel úgy érzed, hogy emellek. Hogy a életed jobb mellettem. És aztán, hogyan legyek jobb férj, ugye fordításában pedig feleség. És akkor hallgassuk meg egymást. Merjünk őszinték lenni, és hát csodákat fogunk meglátni. Szárnyalni fog a lelki életünk. A házasságunk. Új dimenziók nyílnak meg. És még konferenciára se kell elmenni. Mert a konferencia nem oldja meg a problémáidat, azt tudtad? Azt az Isten tudja megoldani, ha van egy nyitott szíved. Van egy nyitott szívünk. Isten szín előtt. És nyilván kell a kölcsönösség. És szintén a Gary Chapman vetette föl, hogy miért hagyna le egy nő egy olyan férjet, aki minden megtesz azért, hogy boldoggá tegye őt. És fordítva, miért hagyna egy férfi egy olyan nőt, aki mindent megtesz azért, hogy a férjének segítője legyen? Miért válna el? Nem fog elválni. Akkor fog elválni, ha ezek nem így működnek az életben. Felmerülhet a kérdés, ha ilyen egyszerű, akkor miért nem teszik olyan sokan? A szenvedélyes, tűzben égő lélek, szellem nagyon könnyen tud csatlakozni egy lelkes Krisztus imádathoz, dicsőítéshez. Nem idegen neki ez a lelkesedés, ez a szenvedély, amit nyilván sokszor lelki módon jelenik meg itt a hozsannázókban, mégis igét énekelve, de maga a lelkesedésük azért az tanúságos és megszívlelendő. Ez a szív, az ilyen lelkület szárnyal, kapcsolódik, azt érzi, otthon vagyok. Igen, ez az. A hideg kiszáradt, elüszkösödött, valamikor égő, de mára kialudt, vagy pislákoló, megkövesedett szív számára idegen, sőt idegesítő a szenvedély, a szenvedélyes hívélet, dicséret és imádat. Így van? Idegesít bennünket, nem? Mikor úgy jó, szárazak vagyunk, kiaszottak, alig élünk, idegesít bennünket. Ha bolondok vagyunk, engedünk ennek. Ha nem, azt mondjuk, hogy csinálja? Hogy csinálja? Én is akarok olyan lenni. Gyere már ide, mondd meg nekem, mit csináltál egész héten? Hogy osztottad be az idődet? Hogy készültél a mai alkalomra? Hogy volt ez? Hogy szóltál? Mit nyilatkozol? Mit olvasol? Bibliát? Én csak mondtad, hogy egy Szentlélek törzsbe itt vagyok. Szükségem van rád, Uram. Nem tudom magam megváltoztatni, nyomorult vagyok, lelkem kiszáradt, tűztelen. Ó, Uram, gyújtsd tüzet bennem. És csak ennyit csináltál. És így működik. Hű. Ezt ki kéne próbálni. Amikor valaki szolgálatra készül, és kiszáradt szívvel, pistákoló lélekkel készül, az eredmény is olyan lesz. Amikor egy kiszáradt szívű, pistákoló lelkű dicsőítésvezető dalokat választ, ebből a lelki nyomorából fog választani dalokat. De a lelki nyomorát előbb az Úrhoz viszi, és azt mondja, nyomorult vagyok, Uram, törzs be Szentlélekkel! Szabadíts meg, törd meg rajtam az igát! Hát mindjárt más lelki állapota lesz már csak ettől az imádságtól. Egészen más dolgokat fog választani. De higgyétek el, az ige hirdető is. Egészen másképpen rója fel a sorokat a lapra. Más módon kap hangsúlyokat a szellem üzenete, mint az elmének és a léleknek gondolata. De ugyanez igaz a gyerekmunkásra. Ó, már megint ezek a gyerekek. Jaj, én vagyok beosztva. Még kenyeret is kell kenni. Ó, Uram! Hát ebből milyen áldás lesz? Mit fognak érezni a gyerekek? Árad a Szent Lélek? Imádkoznak érted, hogy jó, menj meg ne halljon itt mellettünk. Adj neki valamit üzet, mert ez így nem fog menni. Gyermekek és csesemők szája által szerzel dicséret, mert ez nem fog. Ha azt mondod, ó Uram, áldás szeretnék lenni, de magam, nekem nincs mit adni. Vértesz fel, tölts be, kenj fel, eleveníts meg, nyisd meg a gyerekek szívét, jelenj meg közöttünk, árasz ki drága lelkedet. Imádkozás. Majd kezdi az. Ú, de kínos, már hallgatunk mióta. Olyan rossz volt az ima alkalom, én nem is jövök többet. Hát bocs, a buzgóság azt jelenti, hogy veszed egyiktől a másiktól a szót. Mert kér az imádság könyörgés szellemét. Hát mit gondolsz? Te tudsz magadtól imádkozni? Ki tudod találni a szellem gondolatát? Imádkozzatok mindenkor a Szent Szellem által, azt mondja Pál apostol. Baptisták is, annak is mondja. Bocsánat, nem magunkat akarom karikírozni, mert azok vagyunk. Csak néha olyan módon gondolkodunk botorul, hogy megfosztjuk magunkat azoktól a szellemi forrásoktól, amelyek adatnak, mert nincs bekalkulálva az ember erőködés. Nincs bekalkulálva a vak és sánta áldozat. Nem így gondolkodik az Isten. Isten szelleme van bekalkulálva. Hogy a szellem által, felkenve, az Isten ajándékai által szolgálunk és visszük az áldozatot az Istennek. És terítjük le a felső ruhánkat. És hajlunk meg, és hódolunk a király előtt. Nem büszkén, gőgösen, osztva az eszet az Istennek, hogy neki hogy kéne bennünket megáldania. Mikor az emberek testi módon élvezeteket keresnek, közben ugye kimerítik magukat, és lemaradnak a legnagyszerűbb gyönyörűségről, az Úrral való találkozás áldásáról, ezért az ilyen embereknek sivár és sekélyes az élete. Betániában Lázár és Mária, és Márta ház az imádat helye volt, az imádság háza volt. Ott volt Jézus. Na, szeretett menni. Vágyunk arra, hogy Jézus szeressen ide jönni? Vágyunk arra, hogy Jézus nézze az órát? Az új reményben Isten tisztelet lesz. Ó, halleluja! Kettőtől próbálnak a dicsőítők. Nem akarok lemaradni. Az már akkor olyan jó. Már kettőtől olyan jó. Ó, jönnek az imádkozók. Ó, semmiképpen nem maradok le. Ott szeretnék lenni. Olyan jó ezekkel együtt lenni, amikor imádkoznak. Ó, négytől az Isten tisztelet. Felfedező csoport háromtól. Ki nem hagynám? Szeretnéd, ha az Isten így gondolkodna az új reménybaptista gyülekezetről? Azt gondolod, butaságot beszélek? A Biblia azt mondja, hogy gyönyörködik Isten az ő népében. Letekint Isten a mennyből, és keresi az Isten félőt. Azt gondolod, butaság, amit beszélek? hogy nem szeret lakozni az Isten. A dicséret az imádó szívben, és az dicsérő és az imádó közösségben. Avagy nem ezt mondja a Biblia? És amikor oda kerül a sor, hogy lehetőséged van Istennek szolgálni, Istent imádni, Isten dicsőíteni, azt javaslom neked, adj bele apait, anyait. Mindent! Régen mondtam már az újaknak, minden új. Tudjátok a zsidók, hogy imádkoztak? Így. Jó, elszédülök. Tehát azért imádkoztak így, mert ők fizikailag is ki akarták fejezni, hogy teljes erőből. Lehet, hogy bolondnak tűnnek, de legalább megpróbálják, érted? Tehát valahogy megpróbálják az igényt betölteni. Mert azért ez azt gondolom, hogy ez mégse az igének a betöltésnek, legalább a keresése, érted? Hogy legalább azt mondom, nem tudom, hogy kell, de legalább megpróbálom. Nem biztos, hogy jól csinálom, de legalább megpróbálom csinálni valahogy. Majd kiegyenesít az Isten. Az Atya megtérésre hív. Mózes által azt mondja az írás, az 5 Mózes 18-15-ben, prófétát támaszt, mondja názareti Jézusról, a mesiásról Mózes, által a Szentlélek. Atyád fiai közül Istened az Úr, olyat, mint én. És azt mondja Mózes által a Szentlélek, ő rá hallgassatok. Támaszt nektek prófétát, mesiás támaszt nektek az Isten, hallgassatok rá. Ráhallgassatok, azaz engedelmeskedjetek, hajoljatok az ő szavaira. Bemerítő János azt mondja a Máté 3:8-9-ben, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. És így folytatja. És ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban. A mi atyánk Ábrahám, mi hívők vagyunk, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani. Mit mond Jézus a farizeusoknak, mikor mondja, hogy némítsa el a dicsőítőket? Ha ezek elhallgatnak, hát a kövek fognak. Ilyen egyszerű. Mindig lesznek olyanok, akik megtérnek, újjászületnek és szeretik az Urat. Ha nem te leszel, leszel más? Lesz más. Tudtad, hogy volt olyan az egyház történelemben, hogy egyetlen tanító állt ki a Szent Háromság igazsága mellett. A teljes nyugati egyház, nyugati kereszténység, a Jehova tanúi, meg az unitárius eretnekségekben megjelenő egyisten hitet vallotta. Egy, aki ötször volt számüzetésben. Egy maradt. És ezeket elsöpörte az Isten szelleme, és az egynek a magja által visszatért az igazság. Ő megmaradt az igazságban, nem hajtotta meg magát. A császárok királyok előtt sem vállalta az üldözést is, mert azt mondta, hogy az evangélium igazságát nem engedem, mert ha Jézus nem Isten, akkor nem is megváltó. Akkor az evangélium lényegétől fosztotta meg a sátán az egyházat. Ezért nem teológiai igazságok miatt állok ki, hanem Jézus Krisztus mellett, az evangélium igazsága mellett állok ki. Ezért fontos a megtérő szív. Imádkozzunk ugye a kijelentés alapján, úgy dicsérték az Istent, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Ittam egy imádságot, és bátorítalak titeket, hogy imádkozzunk ezeknek a gondolatoknak a mentén, de majd saját szavainkkal, de talán segítenek ezek a szavak. Felolvasom ezt az imádságot, ez én imádságom is. Mennyi atyám, az Úr Jézus Krisztus, a te fiad, a te szent fiad nevében imádkozom, aki az én megváltom. Könyörülj rajtam bűnös emberen. A vétkek erőt vettek rajtam. A szívem langyos és közömbös. Irgalmazd nekem bűnösnek, és szabadíts meg. Lobbancs bennem lángra az irántad való szeretett tüzét, hogy szereteted lángoljon szívemben. Égessen ki belőlem a bűn szennyét. segíts új odaszánásra, szent és a Szent Szellemtől buzgó hívő tanítvány életre. Adj szívembe mások iránt is igaz, tiszta szeretetet, hogy ne erőlködjek, hanem szárnyaljak szellemed által, és tudjak én is igazán szeretni. Te, Atyám, a mennyben vagy, de lelked által itt vagy velem, megtört szívű gyermekeddel is. Köszönöm, hogy a te szent fiad a Jézus Krisztus áldozata által meghallgattál. Amen. Amen. Ha szeretnél így imádkozni, és valami hasonló fogalmazódott meg a te szívedben, és kérlek, állj fel a helyedről, és imádkozzunk együtt, és menjünk az Úr elé, vigyük a szívünket, életünket az Isten színe elé, hogy ne kiszáradt, kiaszott, balga, bolond életet éljünk, hanem Isten szellemétől áthatott, az ő bölcsességétől megelevenített, szellemétől megelevenített bölcs életet éljünk. Imádkozzunk most, egyszerre félhangosan imádkozzunk, és a végén majd én fogom bezárni egy imádsággal. Ki vigye a szívét az Úr elé. Mondd ki a szavakat, kérlek, tehát úgy hangosan is legyen kimondva az Isten szín előtt és a szellemvilág előtt is mindaz, amit a szívedben van, amit hiszel, hogy az Isten megszólított téged. Válaszolj neki. Köszönöm neked, drága mennyi atyám, hogy a szívből elmondott őszinte ima az nem veszélytelen. Vonzza a te természetfeletti beavatkozásodat, és számítunk erre. Úgy imádkoztunk, mint ahogy hisszük, hogy te cselekszel. Itt vagyunk, megadjuk magunkat neked, cselekedj úgy a te gyermekeiddel, te szolgáiddal, hogy az a legjobb, Uram, a te akaratod szerint, a Jézus nevében. Amen. Amen.